4,4 és kisujjszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. A Szentszék hivatalosan is bejelentette, hogy 14. Leó pápa első konzisztóriumára január 7-én és 8-án kerül sor, amelyet az imádság a pápának nyújtott támogatás és a tanácsadás jellemez majd. A kétnapos találkozót közösségi és testvériségi pillanatok jellemzik majd, de időt szentelnek a közös elmélkedésnek és az imának is. 800 hátrányos helyzetű magyarországi és határon túli gyermeket láttak vendégül a parlamentben. Kövér László házelnök hangsúlyozta, hogy az országház minden részlete a magyar nemzet közös teljesítményét jelképezi, és arra kérte a gyerekeket, gondoljanak szeretettel a kárpátaljai társaikra. Meglepetés vendégként Kapu Tibor űrhajós biztatta a fiatalokat, hogy találják meg életük célját és legyen kitartásuk annak eléréséhez. Megjelent a magyar közlönyben az a jogszabály, amelynek értelmében február 1-től duplájára 300.000 forintra emelkedik az ingyenes készpénzfelvétel felső határa. A lehetőség csak egy bankszámlához kapcsolható és havonta legfeljebb két tranzakcióra vonatkozik bármely magyarországi ATM-nél. Új otthonteremtési támogatás indul a felsőoktatásban és szakképzésben dolgozóknak, írja az Infostart. Ezzel több mint 117.000 felsőoktatási és szakképzési dolgozó számára vált elérhetővé a lehetőség. A program lakáshitel törlesztéshez vagy önerőbiztosításához nyújt segítséget. Már csaknem 186 millió forint gyűlt össze a közmédia Jónak lenni jó elnevezésű jótékonysági kampányában, hangzott el a Dunán. A közmédia ma egésznapos műsorfolyammal zárja az akciót. Az adománygyűjtő akcióval idén a Kegyes, a kárpátaljai elfelejtett gyermekek segítése jótékonysági alapítványt támogatják. A szervezet évek óta dolgozik azon, hogy a legkiszolgáltatottabb kárpátaljai gyermekek megfelelő ellátást, biztonságot és szerető közösséget kapjanak. Ma kezdődik a csillagászati tél, a napforduló 16 óra 3 perckor lesz, írta a Hungaromet ZRT. Hozzátették, a téli napforduló az a pillanat, amikor a Föld forgástengelye a legnagyobb szögben hajlik el a napsugaraitól. Az északi féltekén a téli napfordulóig a nap északról délre halad, utána pedig délről észak felé kezd mozogni, és az év legrövidebb nappalát következésképp a leghosszabb éjszakáját adja, ismertették. Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos bejelentette, hogy az előző évekhez hasonlóan idén is tápadományban részesülnek az állatvédelmi civil szervezetek. A program immár 5. éve nyújt segítséget a menhelyeknek, elismerve és megköszönve munkájukat. A téli időszakban több mint 280 civil szervezet számára juttatunk el nagy mennyiségű állateledelt az ország valamennyi pontjára. Hangsúlyozta, hogy kiemelten fontosnak tartják a menhelyek és állatotthonok folyamatos támogatását, különösen a téli hónapokban, amikor az ellátásuk jelentős anyagi terhet ró az állatvédőkre. Hozzátette, hogy a kiszállítás már megkezdődött, valamennyi érintett szervezethez eljut az adomány. A kormánnyal és közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvánnyal közösen továbbra is mindent megtesznek annak érdekében, hogy segítsék az állatvédők mindennapjait és hozzájáruljanak ahhoz, hogy az állatok számára is békés és biztonságos legyen a téli időszak. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan borult párás helyenként ködös idő várható szitálással, a fagyos tájakon ónos szitálással. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat. Az ünnepek a boldogságról, az örömről szólnak legjobb esetben. Ám sajnos előfordulhat, hogy lelki krízissel kell megküzdenünk ebben az időszakban, akár egy szerettünk elvesztése miatt. A gyermekek esetében különösen fontos, hogy ilyenkor minél több figyelmet kapjanak, és segítsünk nekik a gyász feldolgozásában. Sípos Gál Eszter óvodapszichológus hasznos tanácsokat ad ebben, és kiadványokat, meséket is ajánl, amelyek segíthetik ezt a folyamatot. A riporter Berec Renáta.
Szokatlannak tűnhet mai témánk, amiről beszélgetni fogunk, az pedig az, hogy bár közeledik a karácsony, a halál az élet velejárója. Szeretettel köszöntelek újra a stúdióban.
Köszöntöm én is a hallgatókat, és téged is.
Ami pedig a téma szokatlansága adja, az az, hogy karácsony és az ünnepek is megnehezítik valószínűleg azoknak az életét, akik egy hozzátartozójukat elvesztették, főképp, hogyha gyermekről van szó. Hogyan tudunk segíteni egy gyermeknek a gyász feldolgozásában?
Hát ezt mindenképp érdemes tudni, hogy Ugye általában azért ez már a köztudatban van, hogy a gyász feldolgozásának vannak különböző szakaszai. Ezt a szakirodalom sokféleképpen kezeli meg, fogalmazza meg, de ami így itthon a legelfogadottabb, ez a Piling János által meghatározott szakaszok, de nagyjából minden között nagy az átfedés, és ezt tudni kell, hogy ezeken a szakaszokon, annak ellenére, hogy ők még picik, a gyerekek is átmennek. Tehát nagyon fontos azt is megfigyelni, hogy az ünnepek során a gyermek melyik szakaszában van. Ugye, amikor még szembesülünk a borzasztó hírekkel, az egy ilyen sokként ér minket. Ez a gyerekeknél sincs másképpen, és ilyenkor a szülők nagyon meg szoktak lepődni, mert hogy a kisebb gyerekeknél, amit értek úgy, hogy mondjuk így 2-3, és egészen még kisiskolás korban is, ez úgy valósul meg, hogy meghallják a halálhírt, és elképzelhető az, hogy ilyenkor ők ezt így, mintha tudomásul sem vennék, tovább folytatják a játékot. Ez nem arról szól, hogy ők ezt, tehát nekik nem fontos az a személy, aki eltávozott, vagy nem érinti meg őket, csak egész egyszerűen még nem fogták fel. Ugye nekünk felnőtteknek is kell idő, nekik is kell idő, és így védik önmagukat. Tehát, hogyha ezt tapasztalják, ugye a szülők ne ijedjenek meg, mert igen, még mondom, még akár a kisiskoláskor elején is, de óvodáskorban meg kifejezetten ez egy természetes reakció. És akkor ezt követi az a kontrollált szakasz, amikor ugye a felnőtteknek ez a szakasz arról szól, hogy azokat a materiális dolgokat rendezzék, ami ugye egy szeretett személy elhalázása körül zajlik, a temetést szervezik, értesítik a hozzátartozókat, és ilyenkor ugye egy olyan lelki erőre, szervezettségre van szükségük, hogy gyakorlatilag még nem jutnak el lelkileg oda, hogy valóban elkezdjenek tudni gyászolni, meg valóban el tudják fogadni ezt, meg tudatosuljon bennük az, hogy mi történt, és a gyerek ezt valahol átveszi ő is, tehát, hogy ilyenkor ő ebben is mozog, és itt megemlíteném mindenképpen, hogy ugye óriási kérdés ebben a szakaszban, hogy részt vegyene a gyermek az elhunyt hozzátartozó temetésén. Nagyon sokan féltik a gyermekeket ettől az eseménytől, azért persze érdemes megfontolni azt, hogy milyen temetésről van szó, hamvasztás, vagy ravatalozás, mennyire fog ő ott szembesülni mindennel. Én mégis azt mondanám, hogy ha a gyermek szeretne elmenni, akkor akár még pici korban is, 2-3-4 éves korban is jó, hogyha el tud menni. Mert ahogy nekünk felnőtteknek is szükségünk van arra, hogy el tudjuk búcsúztatni azt, aki elment tőlünk, úgy a gyermekeknek is szüksége van erre, és az a rituálé nekik is nagyon fontos, ami a temetés. És esetleg azt lehet szabályozni, és az segítség lehet, hogyha van ott egy olyan hozzátartozó, aki nem annyira közeli, vagy meg tudja engedni magának azt, hogy mondjuk azoknál a részeknél, vagy amikor már nagyon elnyúlik, vagy esetleg a ravatalozóban nem szeretnék, hogy bemenjen, akkor egy picit így jobban tud vele foglalkozni, és kicsit mondjuk el tud vele menni sétálni. De alapvetően minden, amire a gyermek kíváncsi, és nem fél tőle, abban jó, hogyha be tudjuk avatni. És akkor ezt követi a legeslegnehezebb időszak a gyászban, az a tudatosulás, amikor lezajlanik minden, ami formális keret, és hát ugye el kell fogadni az elfogadhatatlant, és ilyenkor ugye a szülő is nagyon gyakran maga alá kerülhet. Most a gyermekek gyászáról tudni kell azt, hogy ők azért nem úgy gyászolnak, mint mi felnőttek, hogy egész nap mondjuk hetekig, hónapokig magával ragad ez a kétségbe esett fájdalom, hanem ők ilyen kisebb etapokban, szakaszokban. Akár úgy is, hogy játszik egy kicsit, és akkor teszem azt, az autókat tologat, és egyszer csak így kibukik a száján, hogy a nagymama meghalt például, és hogy ő most már mondjuk az angyalokkal van, vagy na vajon, hogy van most mama a föld alatt? Tehát, hogy nagyon sok olyan furcsa kérdést fogalmazhat meg, sírva fakadhat, ezek teljesen természetes dolgok, és akármennyire furcsán is hangzik, azt kell mondjam, hogy ez a jobbik eset. Tehát, hogyha megjelenik az ő viselkedésében, magatartásában az a változás, ami teljesen adekvát az érzés miatt, akkor úgymond az azt jelenti, hogy benne folyik a gyász, zajlik a gyász, és fel tudja majd ezt dolgozni. Nagyon fontos, hogy ilyenkor nem szabad titkolni előle az érzéseinket, nem szabad elbújni, amikor sírunk.
Épp ezt akartam kérdezni, igen, hogy mi szülőként szerintem hajlamosak vagyunk arra, vagy hát a legtöbben megpróbálják kicsit palástolni ezeket az érzéseket, hogy az érzelmek felszínre törnek, de akkor végül is az a jó, hogyha ők ezt látják.
Igen, persze mondjuk ebben van egy arany középút, tehát jó, hogyha látják, de jó, hogyha nem ők a támaszaink. Tehát el lehet neki mondani, és meg is kell magyarázni, hogy én most, nekem ez nagyon fej, és sírok. Azért, hogy megértse azt, hogy mi zajlik bennem, és megértse azt, hogy mi zajlik ő benne. De támaszként használni őket, hogy gyakorlatilag nem kimondva, de csak azért velük lenni, mert olyankor nekünk jobb, és mindig neki elsírni a bánatunkat, akkor is, hogyha már nagyobb, az úgy viszont már egy kicsit sok. Tehát az arany középutat jó, hogyha tartjuk ebben, de nagyon jó, hogyha tudunk kommunikálni az érzelmeinkről.
Honnantól fogják ők fel ezt az elvesztését valakinek, vagy akár valaminek?
Hát igen, a haláltudat az úgy nagyon másféleképpen jelenik meg a különböző életkorokban, és persze lehet általánosságban beszélni, de nyilván azt tudni kell, hogy mindig egyénenként specifikus ez, hogy ki ugye mindig más ütemben érnek a gyerekek, és ugye ahogy a halálról gondolkodnak, az nem különb attól, mint egyébként, ahogy a gondolkodásuk fejlődik. Ugye 3 és 6 éves kor körül úgy átlagban a gyerekek még a halottakra kicsit úgy gondolnak, mint hogyha ők is még él. Tehát, hogy tudják, hogy meghaltak, nincsenek velünk, de olyan dolgokat gondolnak rólunk, hogy olyasmiket csinálnak, amit az élők. Tehát elképzelik, hogy ők még úgy felkelnek, elvannak, ott a mennyországban pakolásznak, meg újságot olvasnak, meg egyébként. Ez teljesen természetes. Nyilván nem érdemes mást elvárni tőlük ilyenkor, és azért mondok most ilyen nagy lépéseket 3-6 év, mert hogy tényleg én azért azt tapasztalom a mostani gyerekeknek, hogy inkább így ez már 3-4 év körül van, de előfordulhat, hogy valakinél még ez kicsit elhúzódik, és olyan 5-9 év között van az, ami úgy leginkább áthatja így a gyermekek halálról való gondolkodását, amikor egy picit ők így megpróbálják személyisíteni, tehát úgy képzelik el, és egyébként erre ilyen végülis a kultúránkban is, vagy más kultúrákban is vannak ilyen különféle jelképek, ugye hát a legismertebb, amit ilyen horrorfilmben is látunk, a nagy kaszás, hogy tehát ők is egy ilyen személyként képzelik el a halált, aki így egyszer csak így elragad, és akkor ilyen kicsit ilyen antropomorf féle figura, aki azért így ilyen emberi lényhez hasonlít, és már ugye a 9 éves kor fölé kezdik el kicsit ilyen szellemi síkra terelni a dolgot, hogy hát ő akkor inkább egy ilyen megfoghatatlan dolog, tehát nem lehet vele találkozni, nem lehet úgy érezni, és akkor utána jön az a realitás, hogy ez egy visszafordíthatatlan, végleges állapot, ami azért inkább ugye egyrészt szól a test elmúlásáról, és akkor szól utána arról a kérdésről, hogy na hát mi történik a lelkünkkel, hogyha meghalunk.
De ez okozhat bennük frusztrációt, tehát hogy ennek azért vannak jelei, hogyha ő megpróbálja ugyan feldolgozni, de mi az a pont, ahol mondjuk érdemes beavatkozni, hogy nehézséget okoz neki ez a helyzet?
Alapvetően az, hogy okoz frusztrációt, az természetes, és egy ilyen aktív tudatosulási folyamatban valahol teljesen elvált úgymond reakció is, hogy ő egy kicsit a magatartásában, étkezési szokásaiban megváltozik, esetleg kevesebbet eszik, dühösebb, impulzívabb, hirtelenben reagál, vagy néha elvonul, elcsendesedik. Akkor érdemes szerintem terapeutához fordulni, hogyha ezek nincsenek. Tehát, hogyha azt tapasztaljuk, hogy nem akar megtörténni a gyász, vagy hogyha ezek az életminőségére óriási hatást gyakorolnak. Az, hogy ő most elveszítette egy közeli hozzátartozóját, és leromlanak a jegyei egy bizonyos ideig, az természetes, és nem is reális elvárás tőle, hogy ugyanúgy teljesítsen. De az, hogyha mondjuk pár hónap, fél év után is változatlan ez a romlás, és az életminőségére tényleg ilyen tekintetben óriási hatást gyakorol, akkor ugyancsak érdemes terapeutához fordulni, én azt gondolom.
amit nehéz egy gyereknek elmagyarázni, az talán az, hogy utána mi van. Mert hogy ugye a semmivel, a nincsel, hogy nincs ott az a valaki, azzal szembesül. Erre vannak jó gyakorlatok, hogy hogyan tudjuk ezt a folyamatot neki segíteni, hogy ő ezt megpróbálja elfogadni?
Természetesen, hát ez nyilván a gyerek életkorától is függ ugyancsak, de alapvetően egyrészt ugye az embernek a világról alkotott nézete, a hite nagyon sokat segít ebben, és fontos is felnőttként szerintem, hogy azért a saját kulturális hite szerint tudjon választ adni olyasmit, amit ő is tényleg igaznak gondol. Mert hogyha nem tud azonosulni a válaszsal, akkor a gyerek is érzi a hamis voltát. De nyilván ugye az ő nyelvére átfordítva, ami ugye igen, mint mondtam, életkoronként változó, de szerintem ilyenkor a szülők ugye tényleg kétségbe vannak esve, és olyan kis, hogy nem is tudják, hova kapjanak, mit mondhatnak, mit nem. Ebben nagy segítségünkre lehetnek akár a mesék is. Ugye nagyon sok ilyen, akár már ilyen 3 éves kortól mesélhető mese is van, vagy még korábban. Az egyik ilyen például a Sona Inesnek az Élet olyan, mint a szél. Szerintem ez az egyik legismertebb verzió, de ott van a Catherine LeBlanc-nak az Akkor is szeretsz című könyve, vagy a Láthatatlan fonal a Patricia Karsztól. Ők szerintem azok a hárman, akik úgy nagyon viszik a prímet, és azért is, mert ezt azért egészen, például a Láthatatlan fonal szerintem akár egy ilyen alsó tagozatban is simán lehet még mesélni, mert érdekes, érthető, egyszerű, és nem túlozva beszél erről. Gyakorlatilag egy fél mondatban jelenik meg. Ez arról szól, hogy minket akkor is összeköt a láthatatlan fonal, a szeretet, hogyha már, nem vagyunk fizikailag egy helyen, és ugye akkor is, hogyha valaki meghal. Tehát ez például segít abban, hogy abban, ami végül is a gyász feldolgozott állapotát jelenti, az, hogy a szeretünket, egy szeretünkre egy belső képet alkotunk, és úgy őrizzük meg magunkban. És ez gyakorlatilag ebben segít. Tehát a mesék, ami mindenképp nagyon jó, és a sok-sok beszélgetés, ami meg ugyancsak én őszintén javaslok, és arról is, tehát a szülő saját élményeiről, a családról, illetve nem kifejezetten specifikusan csak a halálról, hanem az életkörforgásáról, hiszen ez az, ami nagyon sokat segíthet abban, hogy megértsem, hogy mi történik utána. Ugye vannak ennek azért nagyon szép természeti képei, az, ahogy lehullanak a falevelei, és utána elbomlanak, és utána tápanyag lesz belőlük, és az a földet táplálja, és az egy új fát növeszt. Tehát, hogy ez egy gyönyörű szép ciklus, amit a gyerek könnyedén megért, mert hogy ők még sokkal könnyebben gondolkoznak szimbólumokban, mint mondjuk akár mi felnőttek. Úgyhogy én még ilyesmit is javasolnék. És amit még mindenképp el szeretnék mondani, és szerintem nagyon-nagyon páratlan olvasmánya, Polc Alennek, aki egyébként is ennek a témának a legnagyobb, az egyik legnagyobb neve szerintem, mint Magyarországon, az Élet és halál titkai, ahol konkrétan egy példát leír, hogy hogy beszélgessünk egy. Tehát van egy első kötet, meg másik kötet, és az első kötetben óvodásokkal, másodikban iskolásokkal leír egy példát, hogy hogy beszélgetett a halálról, ugye egy édesanya a gyermekével, és a sétálnak, és akkor ő nézegetnek egy elpusztult madárkát. Tehát, hogy ha az ember nyitott a világra, és tényleg nyitott szemmel járunk, akkor nagyon sok olyan lehetőség adódik, ahol az életkörforgásáról tudunk beszélni, ami már segít egy kicsit abban, hogy elfogadjuk ezt is, hogy megértsük azt is, akár, hogy utána mi lehet velünk.
Alapvetően, hogyha egy gyermek, tegyük fel, nem veszített még el senki közeli hozzátartozót, de már valamilyen úton, módon tapasztalta ennek a folyamatnak a létezését, tehát, hogy elmúlunk, valaki meghal. Itt most arra is gondolhatunk akár, hogy a kis kedvenc elpusztul. Egy kutya, akit nagyon szeretett, egy cica, egy hörcsög, és ilyenkor, hogyha nem tapasztaljuk meg ezeket első körben, csak hirtelen feljön mondjuk fél évvel később ez a téma, hogy de hova lett ő? És benne azt látjuk, hogy ez frusztrációt okoz, ott esetleg problémát jelenthet ez?
Hát attól függ, hogy milyen mértékű a frusztráció. Az, hogy újból és újból feljön a különböző fejlődési szakaszokban, az megint csak természetes. Egyébként jó, hogy kérdezted, mert alapvetően a halál gondolata attól függetlenül is megjelenik egy kisgyerekben olyan 4-6 éves kor között, hogy közvetlenül vagy közvetetten tapasztal-e ilyet. Tehát, hogy a halálfélelem meg a halálgond, az úgy körülvesz minket, és azért ők is fogékonyak erre.
Igen, pont erre gondolok, hogy amikor azt mondja a gyermek, hogy de mi lesz velem, mi lesz anyával, mi lesz apával, és ez benne egy negatív érzést hoz elő, mert nem tudja, hogy hova tegye ezt a helyzetet.
Ilyenkor is őszintének kell lenni. Tehát azt nem szabad mondani neki, hogy mi nem fogunk meghalni. Azt érdemes egyébként kiemelni, hogy mi az, ami, hogy vigyázunk egymásra, vigyázunk önmagunkra, az egészségünkre, de abban sem szabad titkot hagyni, hogy hát előfordul az is, hogy valaki fiatalon hal meg, és hát azt is el kell fogadni, hogy ő ilyenkor szomorú és fél, mert hogy ez is hozzátartozik azért, tehát hogy az lenne furcsa, hogyha nem ijednénk meg ettől. Ez neki is idő még ezt feldolgozza, és időről időre eszébe juthat, hiszen ugye, mint mondtam, ők azért kicsit ilyen kacifántosan működnek, tehát hogy nem visznek végig egy gondolatot, hanem amíg az ő figyelmük tart, addig úgy foglalkoznak vele, aztán ugye más is foglalkoztatja őket, aztán megint újra feljön, és megint, és nagyon érdemes figyelni arra, hogy mekkora mértékű a félelem. Hogyha van és kicsi, akkor érdemes újra és újra megbeszélni ezt, és különböző példákkal érzékeltetni, illetve ezeket a mesekönyveket, amiket mondtam, úgy előkapni, mert ilyenkor az is segíthet akár, vagy a játékában is hagyni azt, hogy nem azt mondom, hogy akár a szülő irányítsa azt, hogy legyen egy ilyen játék, de ha ő játszik ilyesmit. Például kegyetlen dolog, de hogy előfordult már itt a világ történelmében, hogy elásták a babákat az ovisok, mert hogy azt játszották, hogy meghalnak, és akkor az óvónők úgy bölcsen nem vették észre a dolgot, mert hogy ez neki kell a feldolgozáshoz. Tehát, hogy amit ő kezdeményez, azt érdemes mindig hagyni és támogatni, és a megfelelő mederbe terelni, illetve tényleg ilyenkor, mikor ez mindig felmerül, akkor egész nyugodtan lehet beszélni róla, és akkor mindig, akár ugye, ahogy ő növekszik és tágul számára a világ, akkor mindig hozzáigazítani azt, hogy hogyan beszélek róla, és mindig egy kicsit széles körülben is lehet beszélni. Meg akár ugye a saját szeretteinket is, olyanokat is, akiket mondjuk ő nem ismer, de nekünk ugye szívünkhöz közel állt mesélni róla, hogy ő milyen volt, mit hagyott számunkra hátra, hogy őrizzük az emlékét, és az egy kicsit így segíthet ezen. Ha nagyon nem működik semmi, akkor meg érdemes terapeutához fordulni, mert sokszor jelentheti azt is, hogy maga a szülő sem küzdött meg ezzel az élménnyel, és ez a gyerekben is ugye nem tudatosan, de valahogy kibontakozik.
Azt már említettük, hogyha a gyermeknek nincsenek a feldolgozáshoz kapcsolódó tünetei, tehát nem megy át ezeken a folyamatokon, amiket korábban említettél. Ám, hogyha nagy méreteket ölt, de erről csak egy gondolatot ejtettünk, mik ezek a nagy méretek? Mi történik akkor, amikor már szükséges a terapeuta, mert annyira felfokozott állapotban van?
Az, hogyha nem életkorának megfelelő egy-egy ilyen tünet. Tehát mondok egy érzékletes példát, egy óvodástól az, hogy néha elvonul sírni, nem újdonság. De az, hogy egész nap nem játszik, az már sok. Tehát az, hogy ő nem tud elterelődni, nem tudja a figyelmét másra fókuszálni, az már egy extrém reakció például. Vagy egy iskola, vagy nem megszűnik a kapcsolata a barátaival. Nem kisebb időszakokra, tehát nem az, hogy most egy kicsit begubózik, és akkor nem annyira akar velük találkozni egy nagyobb gyereknél, egy iskolásnál, vagy akár egy felső tagozatos középiskolásnál, hanem úgy hosszabb ideig elszigetelődik. Vagy például ugye nagyon nagy romlás következik be a szülő-gyermek viszonyban. Tehát, hogy az, hogy értetlen, egy kicsit eltávolodik, az belefér, de az, hogy hosszabb időre ugyancsak így izolálja magát, és nem lehet vele kommunikálni, nem lehet vele kapcsolatot létesíteni, az már megint egy olyan reakció, amire azért érdemes odafigyelni kicsit jobban is.
Akkor érdemes tehet szülőként őszintének lenni, és minél többet beszélgetni ilyenkor a gyermekkel.
Igen, és vállalni az érzéseinket.
Így az ünnepek közeledtével, ha már itt vagyunk ebben az időszakban, hogyan tudjuk megkönnyíteni magunknak talán és a gyereknek is ezt az időszakot, hogyha valóban elvesztettük egy szerettünket mondjuk a közelmúltban?
Hát alapvetően ugye megint csak függ attól, hogy melyik szakaszában vagyunk. Ugye a közelmúltat mondtad, hogy akkor vagy tudatosulunk, vagy ugye, hogyha kicsit tovább haladtunk, akkor az átdolgozás időszakában vagyunk, amikor már egy kicsit ugye rendszerezettebbek az emlékek. Ilyenkor szerintem azért érdemes a pedagógusokkal is beszélni, hogy hát ez a helyzet, és hogy benne esetleg olyan viselkedést, olyan érzelmeket válthat ki, már csak azért, mert hogy nehogy félreértelmezzék esetleg, ha ő dacosabb, meg ingerlékenyebb, vagy esetleg egy kicsit zárkózottabb, és mindenképpen jó, hogyha közösen meg tudunk emlékezni valamiféle rituáléval, lehet az gyertyagyújtás, vagy a fénykép elővétele, akár egy, nem érdemes túl sok mindent őrizgetni, de ha megvan egy kis ruhadarabja, vagy egy nagyon olyan tárgy, ami őt nagyon jól jellemzi, akkor esetleg azt elővenni, és történeteket mesélni róla. Tehát pont azt elősegíteni, hogy ez a belső emlékép egy kicsit, tehát hogy adjunk hozzá szeleteket, amiből meg tudjuk építeni, és ahogy rá tudunk emlékezni. És persze a negatív érzés, tehát azt szoktam, hogy halottról jót vagy semmit, na ez azért lehet, hogy általánosában igaz, de a családon belül azért jó, hogyha őszintén tudunk egymással. Tehát, hogyha elmondhatjuk azokat az élményeket is, amik mondjuk fájúak voltak, de hogy ezek így történtek, nyilván megint életkorhoz kapcsolódott, tehát életkor szerint. Tehát azért ugye annyira részletesen, amennyire ez engedi, de nem kell ebben hazudnunk.
Említettük a temetést, hogy érdemes lehet magunkkal elvinni, hogy lássa, tapasztalja, meg tudja ezt a folyamatot érteni majd későbbiek folyamán. Viszont arra nem beszéltünk, hogy a temető látogatások, főleg esetleg mondjuk így az ünnepek körében, mennyire relevánsak az ő szempontjából. Kell-e ezt egyébként úgymond ilyen formán erőltetni?
Ha a család életében fontos, és egyébként is mennek, akkor mindenképp. Tehát mindig a szülő saját magával induljon ki, hogyha neki jól esik, hogy meglátogatják a sírját, és neki ez fontos, mert ugye ez tényleg annyira személyenként változó, van, akinek tényleg jó, ha időről időre ellátogathat a temetőbe, és van, aki még abban a szakaszban van, hogy rá se tud nézni a sírra. Érdemes ilyenkor önvizsgálatot folytatni, és azt szerint úgy dönteni, hogyha tényleg nekem jól esik és fontos, akkor viszem magammal a gyermeket, ha pedig egyébként nem mennék, de csak a gyerek miatt, akkor meg nem érdemes erőltetni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
Én is köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a gyermekek gyászfeldolgozásáról hallották Sípos Gál Eszter óvodapszichológust. Ezzel a cseperedő véget ért. A zenei szerkesztő Vasvári Detti, a technikai munkatárs Tompos Péter volt. Búcsúzom, a műsor szerkesztője Berec Renáta nevében is. A most elhangzott adás a 2023. december 19-i adásunk ismétlése volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Forczek Krisztina egyetemistával, szalézi animátorral, az idei Forráspont ifjúsági találkozón elhangzott tanúságtételéről beszélgetünk. Adásunk első felében a fiatalok előtt elhangzott gondolatait hallják. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Domán Vivian.
Sziasztok! Kriszti vagyok, jelenleg 20 éves vagyok, és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem másodéves óvodapedagógus hallgatója vagyok. Tudni kell rólam, hogy én keresztény családban nőttem fel, édesanyám római katolikus, édesapám pedig református, akik megajándékoztak két kisebb testvérrel is, az egyik 15 éves, másik meg 3 napja lett 18 éves. Az életem nagyon megváltozott, mikor 2018-ban, 10 év után másik városba költöztünk. Általános iskolás éveimet itt kellett befejeznem egy állami iskolában. Sajnos nem nagyon tudtam beilleszkedni, mind a vallásom miatt. Egy-két barátot azért sikerült szereznem. Az egyik valahol itt ül a sorok között, másikkal pedig poénból elkezdtünk videókat csinálni, ezeket föltettük a YouTube-ra, viszont ezzel nagyon visszaéltek azok, akik nem igen akartak megismerni, mivel a videók által jobban megismerték, hogy én ki vagyok. Ezekből a videókból később aztán gúnyoló kisfilmeket csináltak, amiket aztán Instára közzétettek. Ezért önvédelemből sikeresen jelentettük az oldalt, és el is távolították ennek hatására. Ezután eltelt 2 év, jött a gimi, új hely, új lehetőségek. Igen ám, de 2020-ban a Covid teljesen tönkretette az új osztálytársakkal való ismerkedést, barátkozást, és hát teljesen egyedül maradtam. Így hát úgy gondoltam, hogy jó ötlet, hogyha elkezdek már párt keresni Instagramon. Volt, hogy én írtam rá emberekre, vagy volt, hogy nagyon sokszor rám is írtak. És hát mindössze csak azért tettem mindezt, hogy a magányomat enyhítsem. Többekkel találkoztam is, de sajnos mindegyik egy kudarc volt számomra. Mindössze azért is, mert azt hajtott, hogy nem akartam egyedül maradni. Könnyű prédája is lettem ezáltal a fiúknak, akik visszaéltek a magánnyal való félelmemmel. Alá is rendeltem magam teljesen emiatt. Mondanom sem kell, hogy nem is a keresztény erkölcs vezérelt ezáltal. 15 éves voltam ekkor, az első offline rendezvúm egy szexuális bántalmazással ért véget, és ezután még 8 kapcsolatom volt egymás után. Körülbelül e környékén az akkori legjobb barátnőm is magamra hagyott, illetve a sorozatos rövid kapcsolataim is egy idő után kitudódtak, és hát sokan lenéztek emiatt. Elkezdték kétségbe vonni mind a vallásomat, a kereszténységemet, mondván, hogy egy kereszténynek csak tökéletes élete lehet, nem hibázhat, és nem csinálhat semmi olyat, ami esetleg nem isteni. És hát a véleményüket vagy személyesen, vagy legtöbbször inkább messengeren mondták meg a véleményüket rólam. Itt már tényleg elegem lett, ezután már az öngyilkos gondolatok is kerülgettek engem. Elkezdtem vagdosni magamat, aminek a hegei kicsit még ma is látszódnak. Teljesen értelmetlennek éreztem az életemet, hogy miért vagyok itt, miért engedi meg nekem ezt az Isten, miért hagy engem teljesen egyedül. És ekkor volt az, hogy tényleg én nagyon távolinak éreztem őt, hogy hol lehet ő. Nagyon mondogatták a szüleim, hogy de ő ott van, meg minden, de én nem éreztem. És pont ekkor, mikor teljesen magányban voltam, kiközösítve, elítélve, egyszer csak az éjszaka közepén meghallottam, hogy szólít engem az Isten. Ráébresztett arra, hogy nincs semmi vagy senki, aki miatt érdemes megölnöm magam, vagy véget vetetnem az életemnek, ugyanis még küldetésem van itt a világban. És hát ezek után már teljesen másként tudtam magamra nézni. Óriási segítség volt ekkor számomra az is, hogy 2022-ben megismertem a jelenlegi katolikus közösségeimet. Egyik a Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség, avagy a Mente, és a Szalézi Ifjúsági Mozgalom, és azóta is ide tartozom, itt szolgálok, és itt találtam olyan embereket magam körül, akik tudom, hogy nem az elrontott kapcsolataimat nézik, és nem azt a sok hibámat, amit csináltam az életemben, hanem azt nézik, aki most vagyok. És érezhetem rajtuk keresztül az Isten szeretetét. Ekkoriban ismertem meg a házasságtörő asszonynak a történetét is, ami arról szól, hogy volt egy asszony, aki nagyon sokat vétkezett, és meg akarták kövezni. Majd odavitték Jézus elé, hogy ítéletet mondjon felette, de Jézus nem így tett. Jézus azt mondta neki, hogy én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva ne vétkezz. Ő maga mondta, hogy nem ítélkezik felettünk. Belegondolni abba keresztényként, hogy maga a Teremtő Isten mit gondolhat rólam, az egyik legcsodálatosabb dolog, ami történhetett velem akkor. És tényleg bármekkorát hibáztunk az életünk során, és valószínűleg még fogunk is, nincs az a bűn, amiből Isten ne tudna minket kihúzni. És hát tényleg, mint ahogy felsoroltam, hibáztam rengeteget. Olyanokat csináltam, ami nem keresztényhez méltó, vagy kiszolgáltatott voltam, megalázó helyzetben. Még most is hordozom a sebb helyeimet. Vagy azt hiszem, hogy értéktelen vagyok, vagy teljesen reménytelen minden. De aztán rájöttem, hogy Isten nem ilyen. Isten nem büntet meg semmiért. Isten maga mondta azt, hogy mert drága vagy a szememben, mert becses vagy nekem, és szeretlek. Isten mondta ezeket a szavakat szóról szóra. Rengeteg időbe telt számomra, mire még jobban megismertem önmagamat, illetve rájöttem arra, hogy nem kell senkinek sem megfelelnem az életem során. Tényleg lehet, hogy hibáztam, vagy nem keresztény életet éltem, csak azért, mert nem éreztem a szeretetet, vagy mert magányos voltam, vagy csak akkor leszek boldog, hogyha van valakim, de rájöttem arra, hogy Isten engem önmagamért szeret. És küldött mellém olyan embereket, akik által érezhetem az ő szeretetét, és őt is láthatom rajtuk keresztül. Isten ugyanis nem azt nézi, amit az ember a külsőt nézi, Isten azonban a szívet. Azóta újra szabad vagyok. Jelenleg szalézi animátorként fiatalokkal és gyermekekkel foglalkozom, és szeretnék sokaknak reményt adni, ami nem az emberektől, hanem Jézustól ered. Ha szabad egy üzenetet a szívetekre helyeznem, akkor az legyen az előbbi szakasz, Sámuel első könyvéből. Isten nem azt nézi, amit az ember, hanem a szívet. Ha ti is küzdötök kapcsolati problémákkal, vagy esetleg internetes bántalmazással, kirekesztéssel, akkor tudjátok, hogy nem vagytok egyedül. Isten szeret benneteket feltétel nélkül, és küldött mellétek olyan embereket, akiken keresztül megtapasztalhatjátok az ő szeretetét. Itt vannak nagyszerű papok is, akik együttérzően bármikor meghallgatnak benneteket. Van remény. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten áldjon benneteket.
Itt vagyok elő. szerint. Hadd lássák rajta mindenhol, a te szerelmed bennem, hogy lángol. Eléd térdelek, Uram, imádlak, mert megmentettél. Rólad szent énekem, háztetőkről hirdetem, hogy bennem élsz, bennem élsz. Testem, lelkem, kezedben, ott van csak biztos helyem, csak benned él, benned él. Kezeim felé gyűjtöm, Jézus, egyedül te vagy a végtelen király, végtelen király. Kezeim felé gyűjtöm, Jézus, egyedül te.
Kedves hallgatóink! Folytatjuk adásunkat, melyben Forczek Krisztina egyetemistával, szalézi animátorral, a Forráspont ifjúsági találkozón elhangzott tanúságtételéről és a karácsonyi készületről beszélgetünk.
Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Nemrégiben több ezer fiatalnak szóltál, és most lehetőséged van így a női magazinunkban egy kicsit megosztani kulisszatitkokat a hallgatóinkkal is, illetve azt, hogy hogyan is érintett téged maga ez a felkérés. Ugye a Forráspont rendezvényről van szó. Kriszti, mesélj egy kicsit arról, hogy hogyan érkezett hozzád ez a felkérés, és mi volt ennek az apropója, hogyan készültél, mi volt az a téma, amit szerettél volna odavinni a fiatalok elé.
Még a római ifjúsági zarándoklattal kapcsolatban volt egy interjúnk a Bizony Isten csatornán, és azt Fábri Kornél, a püspök atya csináltuk együtt, és ott voltunk hatan fiatalok, meg ő, és az interjú végén megkérdezett minket, hogy ismerünk-e valakit, akit a adott témával kapcsolatban élte már át valamilyen hasonlót, és akkor nagyon senki se jelentkezett, én meg úgy éreztem a hivatást, hogy nekem erről beszélnem kell. A téma, amit kaptam, az a bullying, így ugye a szóban való bántalmazás, zaklatások. Eleinte egy kicsit ugye nehézkes volt, mert nekem ezzel kapcsolatban kicsit mély volt a múltam. Úgy érzem, hogy teljesen kellően sikerült fölkészülnöm. Fábri Kornél püspök atya rengeteget segített a megírásában, illetve a lelki vezetőm is, Kovács Zsolt atya nagyon sokat segített, és volt, hogy néha azért így ugye gyakoroltam, hogy tükör elé állok, és akkor megpróbálom, gyakorlom az előadásmódomat, és egyébként meg egészen kellően el tudtam készíteni, mert azért tényleg azért ez egy nehéz téma, főleg, hogy a múltamban kell kicsit motoszkálni, hogy mik is történtek velem, de úgy ezzel, hogy ezt így tényleg ki tudtam mind írni magamból, mind ki tudtam beszélni magamból, ez egyfajta elengedés is volt számomra.
Éppen ez jutott eszembe, hogy talán ez a beszéd, ezek a gondolatok, ez nem csak másoknak adott, hanem neked is egy ilyen önismereti állomás az életed során, hogy egy picit így átgondoltad, hogy a múltadban mik történtek veled, és hát igazándiból én hallottam, és ott voltam személyesen ezen a ifjúsági programon, és ahogy a fiatalokhoz szóltál, és igazából itt a beszédednek nem is ez volt a lényege, hogy hát, hogy mi is történt veled, vagy hogy kit, hogy ér szóbeli bántalmazás, hanem igazából a jövőre való kitekintésről beszéltél, illetve arról, hogy ezekben a nehéz pillanatokban, hogyha valakit ér bántalmazás, akár fizikailag, akár lelkileg, hova vagy hogyan tud fordulni hívőként? Hogy mesélj egy kicsit erről, hogy mire szeretted volna kifuttatni, mert ugye a nehézségeket mindannyian átéljük, de nem mindegy, hogy hogyan menjünk tovább.
Igen, ugye tanúságtételnek fontos összetevő, hogy nem is az a maga a középpontja, hogy bennem mi történt, hanem hogy ebben hogy volt benne jelen az Isten. És hívőként, mikor én tapasztaltam ezeket a bullyingokat, zaklatásokat, meg minden, nekem ezzel kapcsolatban öngyilkos gondolataim voltak, és már úgy véget akartam vetni az életemnek, csak aztán ugye jött egyfajta Isten élmény, és így az ilyen apróbb jelekre nagyon fontos szerintem odafigyelnünk az életünk kapcsán, hogy nincs semmi és senki, ami tényleg, amiért így el kell vetetnem az életemet. Szóval, hogy most lehet, hogy van egy-két ember, aki úgy bánt meg minden, de hogy közben meg ott vannak olyan emberek az életemben, akik meg szeretnek és fontosak számomra. És hogy ha ők most tapasztalnák azt, hogy most akkor véget ért az életem, akkor szerintem nagyon összetörnének. És én ezt nem akartam sose, hogy álltsak valamilyen szerettemnek. Tényleg hívőként belegondolni abba, hogy az Istennek van velem egy terve, egy hosszú távú terve. Ezt nem érdemes már ott megszakítani, csak azért, mert van, aki látja az én hibáimat, és ezt szereti mondjuk úgy kicsit böktösni. És sokszor már olyanra is gondoltam, ezt még édesapámtól hallottam, hogy van, aki meg csak lehet azért piszkálódik ezzel, mert lehet, hogy ő sincs magával teljesen tisztában. És olyankor meg lehet, hogy segítségre fordulna. Igazából néhányat építő jellegű kritikaként fogtam fel, néhányat meg csak így úgy voltam vele, hogy inkább próbálom elengedni, mert a legtöbbnek nem volt valós alapja. Tényleg inkább odafordultam az én mennyei atyámhoz, aki az ő legjobban ismer, és tudja, mi jó nekem, és tudja, miken mentem keresztül, és próbáltam úgy tényleg a kapcsolatomat elmélyíteni vele, hogy akkor tényleg akkor mi az a terv, amit ő nekem szán, meg akkor tényleg most lehet, hogy nagyon sok rosszért meg minden, de hogy ezek aztán építeni fognak. Jézus is cipelte a keresztjét, és nem volt egy könnyű kis fakereszt, tényleg nagyon súlyos keresztje volt, és aztán a végén meg ugye meg is halt, de ugye a harmadnap föltámadt. És szóval, hogy jó következik majd, szóval, hogy lehet, hogy nehéz volt, de hogy ezután már csak jobb lesz.
Igen, nem a halálé az utolsó szó, ugye a keresztény hitünk szerint, hanem az életé, ahogy te is okay. mondtad a feltámadás kapcsán. Ha a saját életedre tekintünk, túlmutatva már magán ezen a beszéden, amit a fiatalokhoz szóltál, nőként mit tapasztalsz, hogy akár ilyen verbális vagy szavakbeli bántalmazásokban jobban célpontok a nők, mint akár mondjuk a férfiak? Hogyan tud ezzel megbirkózni egy nő, hogyan tudja magát megedzeni annyira, hogy ilyen erős önismereti úton legyen, vagy hogyan tudunk a Jóistenbe kapaszkodni?
Igen, nőként egy fokkal nagyobb áldozatok vagyunk, mint a férfiak. Ezért is van talán, és ezt szüleimen tapasztalom, hogy a lánygyermekeket jobban féltik, mint a fiúgyermekeket. Van két kisöcsém is, szóval ezt úgy tudom tapasztalni, és hát ez teljes mértékben érthető, mert most, ha egy férfi tényleg nagyon vonzónak talál egy lányt, akkor egyből hogy elkezd fütyülni, meg akkor ilyen eléggé bántalmazó megjegyzéseket tud tenni. És így szerintem fontos, hogy azért erősek maradjunk, és hogy azért kimeljünk, merjünk azért állni magunkért. Szóval, hogy ha mondjuk tényleg egy olyan bántalmazó szó ér minket, akkor szerintem fontos, hogy azért, hogy először inkább gondoljuk végig, hogy mit is mondott, és hogyha tényleg, ha igaz esetleg, akkor elgondolkodni, hogy igen, lehet, hogy ilyen vagyok, de ezen tudok változtatni. Viszont ha meg teljesen irreális az egész, akkor meg el kell engedni. Szóval nagyapám mondott egy ilyesmi szöveget egyszer, mikor még kórházban volt, hogy csak azok véleményére hallgassunk, akik a legjobban ismernek, akik meg nem, azokra nagyon nem muszáj. Szóval, hogy... És hát ugye itt jön bele az Isten, hogy ő ismer minket a legjobban, meg ugye a barátaink, a szüleink, és hogy most egy idegen véleményére nem kell feltétlen hallgatni. És ilyenkor nőként előttem van Szűz Máriának is a példája, hogy tényleg legyünk olyan alázatosak, mint ő. Neki is voltak nehéz pillanatai, de aztán ő is kitartott és erős maradt, és mégis ugye gyengéd, mint Isten anya.
És nem mehetünk el amellett sem, hogy hamarosan itt a karácsony, és a Jóisten szeretetének jeléül küldte a fiát. lelki emberélet, és említed itt a szűzanya példáját is, akár így a nőiség és édesanyaság és a gondoskodás és az alázat kapcsán, ahogy te is kiemelted. Hogyan tudunk mi is közel kerülni ehhez a jászolhoz az idei évben? Milyen tanácsot adnál hallgatóknak is, akár fiataloknak, akár régebb óta fiataloknak, hogy akár hogyha nehéz is, és mondod, hogy sokan sokféle keresztet cipelünk, de mégis oda tudjunk lépni, és hogy a mi szívünkben is meg tudjon születni Jézus, mert nélküle nem tudjuk ezeket a nehézségeket sem elviselni. Hogyan? Milyen tanácsot adnál így karácsony kapcsán a hallgatóinknak?
Semmiféleképpen nem kell túlzásokba esni szerintem, szóval ha most gondolunk a pásztorokra, nem vittek túl sok ajándékokat, csak magukat vitték, a kis egyszerű emberi lényüket, és szerintem fontos tényleg, hogy merjünk oda menni hozzá, még hogyha nehéz is a kis egyszerű mi voltunkkal, hogy oké, lehet, hogy ő az Isten fia, és hogy milyen hatalmas, és hogy ő szeret minket úgy, ahogy vagyunk. A kis egyszerű emberi lényünkben, ahol néha elesünk, néha vannak olyan dolgaink, amik ugye szintén nem keresztényhez méltók, de hogy Jézus, ő szeret minket úgy, ahogy vagyunk. És nincs olyan, hogy szeretlek, de közben meg valami negatívat mond. Tényleg szerintem csak egyszerű, hogy egy kicsit így felhagyunk azzal, hogy össze-vissza rohanunk mindenfelé, és akkor most ezt is meg kell venni, ezt is meg kell venni, anyának ezt kell venni, apának ezt kell venni, meg úgy karácsony nagy rohanása úgy el, hát így kicsit elveszi a fejünket, mert tényleg mostában mindenki rohan mindenfelé, hanem csak így egy kicsit így megállunk, elcsendesedünk, és úgy tényleg úgymond a jelenben élünk, és úgy próbáljuk tényleg befogadni azt, hogy most igen, most megszületett a kis Jézus, és nem elvárás, hogy most adjunk neki valamit, hanem neki már az is elég, hogy mi itt vagyunk neki.
Csatlakozva hozzád, én is ugyanezt tudnám még mondani, hogy tényleg tudjunk oda térdelni a kis Jézus jászlához azokkal a gondolatokkal, ami akár öröm, akár nehézség, mert ő segít, és ahogy te is mondtad a beszélgetésünk elején, hogy még a legkilátástalanabb, akár öngyilkos gondolatokból is, ő megfogja, megragadja a kezünket, mert ezért jött ide a földre, ezért lett emberré. Köszönöm a gondolataidat.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Néked hódolok, Jézus, dicső király.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Forczek Krisztina egyetemistával, szalézi animátorral, az idei Forráspont ifjúsági találkozón elhangzott tanúságtételéről beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.